Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye a tányát tanulmányoztuk, most már épp azt számoltam, hogy készültem az órára tegnap, hogy 2007 óta, szóval most már egy 9 éve lassan, vagy 8 éve, és a 43-as fejezethez érkeztünk el az előző szemeszter végén, úgyhogy értem szerint innen fogjuk folytatni. És hogy csak nagyon röviden azok számára, akik esetleg nem voltak az előző 7 évben, vagy csak hétlagosan voltak, összefoglalva, ugye a tánya az a haszid filozófia alapműve, különösen a Chabad haszidizmus, a Chabad haszid filozófia alapműve. Ugye több részből áll, alapvetően 4 fontos része van ennek a kis, viszonylag kis könyvnek, a Likutei Amarim, a mondások gyűjteménye, vagy a másik nevén a közepesek könyve, a megtérés levelei, az egység és a hit kapui, és a szent levelek. Ez a 4 része ennek a könyvnek. És ebből mi az első résszel foglalkozunk, ami az egyik a leglényegesebb, vagy a fő gerince az egész könyvnek. Ugye ez a közepesek könyve, ami tulajdonképpen egy életviteli útmutató egy zsidó ember számára azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell az embernek azt az önfejlesztést, ami minden embernek a létezésének és a születésének a célja, azt hogyan kell véghez vinni, és hogyan kell elérni, hogy az ember egy jobb és egy szentebb ember legyen, mint amilyen megszületett. És a központi mondani valója ennek a könyvnek, hogy az össze lehet foglalni egy mondatban az, hogy az ember legyen közepes. És ezért nevezik közepesek könyvének. Ugye azt mondja, azt fejti ki, hogy vannak a Talmudból idézve, hogy vannak a rosszak, vannak az igazak, és vannak a közepesek. Az emberek többsége az rossz, nem abban az értelemben, hogy mi használjuk, hogy rossz, mert ezek között nagyon jó emberek is vannak, de majd mindjárt érteni fogjuk, hogy mit jelent az, hogy rossz. Az emberek többsége az rossz, és a nagyon-nagyon kis része az, aki százik, tehát igaz ember. Ez egy nagyon kis, igazából minden nemzedékben talán egy-két, minden nemzedékben egy-két ilyen ember van. Most bejött az egyik példa a szobába, igen, magára mutatott. Tehát van egy-két százik. De minden, és ez a szint ahhoz, hogy valaki százik legyen, vagy valaki igaz ember legyen, az tulajdonképpen nem is annyira rajta múlik, nem csak rajta múlik, ezt nem is biztos, hogy mindenki el tudja érni. Viszont az, hogy amit mindenki el tud érni, az, hogy legyen közepes. Mi a különbség rossz, a közepes és az igaz között? Az, hogy a rossz, a rasa, az ember, akiben nem csak rossz ösztönök van, működnek, és rossz, negatív, bűnös vágyak működnek, hanem azokat hagyja is kifejeződni, vagy manifesztálódni a cselekvés valamelyik szintjén, tehát effektív, vagy cselekvően, vagy beszédben, vagy akár csak gondolatban megszegi a Tóra valamelyik szabályát, és ez lehet nagyobb tilalomtól egészen kisebb tilalomig, mondjuk egy házasságtöréstől, ne adj Isten, egy fegytás rossz beszédig. Tehát ha bármi ilyesmit megszeg a gyakorlatban, és a gyakorlat az lehet cselekvés, beszéd vagy gondolat, akkor ő már rásának számít, akkor most már értjük azt, hogy miért mondjuk azt az előtt, hogy az emberek többsége rása, mert gyakorlatilag egyikünk sem olyan, aki nem mondhatná el magára, hogy nem szegi meg a Tórának valamelyik szabályát. Milyen az a szádik a túloldal? A szádik az igaz ember az olyan, aki nemhogy nem szegi meg a Tóra szabályait, hanem még készítés sincs benne arra, hogy megszegje a Tóra szabályát. Nincs kiölni magából, megszünteti magában a rossz ösztön, és még ösztönei sem hajtják arra, hogy megszegje a Tóra szabályait. Ez a szádik, és akkor értsük azt, hogy miért van szádikból ilyen kevés, mert ugye ez gyakorlatilag megint csak egy szinte elérhetetlen szint. Akkor ki az a közepes? A közepes az, aki a gyakorlatban nem szegi meg a Tóra szabályait, de ott van benne még a rossz ösztön, ott van benne az állati ösztön, az ott dolgozik. Tehát vágyai, vagy késztetése lenne az esetleg arra, hogy megszegje a Tóra szabályt, de ezt nem hagyja kibontakozni, nem hogy nem hagyja kibontakozni cselekedetben, még szóban sem, sőt, még gondolatban sem. Ami azt mondja, hogy gondolatban esetleg fel-fel ötlik nála, hogy elkövessen valami, vagy hogy vágyakozzon valami iránt, ami tilos, de nem hagyja még gondolatban sem tovább gondolni ezt. Tudod, amikor rájön, hogy oppá, ez nem ideillik ez a gondolat, akkor gyorsan elhessegeti a gondolatot, és nem hagyja, hogy gondolatban akár tovább vigye ezt a gondolatot. Most ez se egy kis dolog. De őt nevezzük közepesnek, azért közepesnek, mert a rossz ösztön, a vágyakozás, vagy a készleték, az ott van benne, csak nem hagyja kibontakozni. És ez a Benoni. Mi a legfontosabb állítása az Alter Rebbének, aki a tánya szerzője? Az, és azt nem mondtam, hogy a tánya az, ha jól számolom, akkor 217 évvel ezelőtt jelent meg, csak az öncs. Ha jól emlékszem, 1700 évek végén. Szóval mi a legfontosabb állítása az Alter Rebbének? Az az, hogy igaz, hogy az ember nem lehet szádik, hogy nagyon nehezen érheti ezt a szintet, hogy szádik legyen, de az, hogy Benoni legyen, hogy közepes legyen, azt mindenki elérheti. Ráadásul a Benoni az egy adott állapot. Vagy azt mondja, hogy lehet, hogy az ember az életének egy-egy pillanatában Benoni. Ha legyőzi magában adott pillanatban a készetést a bűn iránt, annak, hogy ott van benne, ő nem hagyja kibontakozni, akkor abban a pillanatban ő közepes. És ez az élet célja. És ez miért egy nagyon fontos állítás? Mert ha megnézitek, akkor minden vallási tanítás, és nem csak vallási tanítás, az ugye, hanem minden erkölcsi, morális mérce, az arra készíti az embereket, hogy legyenek jók, hogy legyőzzék magukban a rossz ösztönt. A probléma ott van, az ember idő után rá, hogy nem tudja ezt legyőzni. És elszomorodik, és csalódik önmagában, hogy hiába igyekezett, mégis ott van még mindig benne ez a rossz ösztön, és bűnös gondolatai támadnak, stb., és akkor úgy csalódik önmagában. És mit tud ezzel kezdeni? Akkor valaki képmutató lesz, és úgysem, ha ő benne nem lenne ilyen, vagy a másik oldalra azt is feladja, és azt mondja, na jó, hát akkor úgyse tudok mit kezdeni, akkor hagyjuk, akkor az egészet hagyjuk. És erre ad megoldást az Alterbe, azt mondja, fogadd el, hogy így van. Te egy ilyen, minden ember így születik, hogy van benne egy állati ösztön. Nem az a kérdés, hogy az állati ösztön megvan-e benned, vagy sem, az a kérdés, hogy hagyod-e manifestálódni, kibontakozni azt az állati ösztön, vagy mindig kész vagy harcolni vele, és legyőzni magadban, hogy ne kerüljön kifejeződésre. Most ugye tulajdonképpen ez a legfontosabb állítása a tányának, és még egy nagyon fontos dolgot, nagyon fontos eleme van ennek az egész lezáknak, sok minden más mellett, amivel most itt nem tudunk tudni, nem tudunk 7 évet most 15 percben összefoglalni. Csak hogy fölvedessük azt, ahol mi most tartunk a 43-as fejezetnél. Hogy ugye még egy nagyon fontos állítása van, ez az, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az ember tényleg teljes erőbedobással megtartsa a Tóra törvényeit, a jó úton járjon, és visszautasítsa a saját késztetését, az állati ösztönéből származó késztetését a negatívra. Hogyan lehet ezt elérni? Az által részesen kifejti, hogy ehhez van szükség az úgynevezett Isten szeretetre és az Isten félelemre. Mi azt jelenti, hogy nem lehet mi tekintettel arra, hogy minden ember az egy érzelmi lény, és alapvetően az érzelmeink azok, amelyek befolyásolják a tetteinket, a cselekedeteinket. Az érzelem a végpont, onnan jön a cselekvés, az az alapvető késztetés, én szeretném, azt nem szeretném, azt félek, ettől leszek, attól tisztelem, ez az érzelem az, ami mozgatja az ember. Ezért ahhoz, hogy valóban megtartsuk a Tórát, nyilván meg lehet tartani a Tórát társadalmi késztetésből, azért mert a közösségben így vagyok, leszek valaki, meg lehet tartani. Sok minden késztethet engem arra, hogy megtartsam a Tórát, de az igazi megtartása a Tórának az azzal jár, hogyha az Istennel való kapcsolatom miatt tartom meg, az Isten szeretet, ami azt jelenti, hogy vágyakozom az egységre Istennel, vágyakozom az egységre a végtelennel, fölismerem azt, hogy az én létem az mennyire semmis ő nélküle, és ez a fajta vágyakozás aztán kifejeződik a Tóra törvényeinek és előírásának a megtartásában, vagy pedig félem az Istent, ami azt jelenti, hogy fölismerem azt, hogy mennyire semminé válok, hogyha eltávolodok Istentől, és nem azt az utat követem, ami hozzához elvezet, hanem minden egyes bűnnel tulajdonképpen távolabb lököm magam tőle. Ez olyan, mint egy emberi kapcsolatban is, amikor valakihez közel akarok kerülni, akkor olyasmit cselekszem, ami ezt a kapcsolatot, ezt a közelséget megalapozza, ha pedig nem azt cselekszem, akkor egyre távolabb kerülök tőle. Most ugye akkor ezek azok az érzelmek, amelyek az embert hajthatják a Tóra törvényeinek, a Tóra előírásának a megtartására. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt elérni. Hogy lehet elérni az embert, Isten szeresse, vagy Isten félje, arról nem is beszél, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy Isten szeresse, vagy Isten félje. És itt mond nagyon fontos dolgot az Általában. Azt mondja, hogy szeretni, vagy félni Isten, az nagyon sok mindent jelenthet, több szintje lehet ennek. De egy dolog biztos, hogy ugyan minden emberben van egy természetes, beleszületett készítés arra, hogy Isten szeresse, vagy Isten félje, de ettől még ez nem azt jelenti, hogy ez önmagától létre fog jönni. Ott van potenciálisan mindannyiunkban ez a dolog, de szükség van keserves munkára. Tehát Istenben nem lehet szerelmesnek lenni, vagy szerelembe esni első látásra. Hű, és rögtön, az egy halucináció. Ugye egy másik emberbe például lehet alapvetően szerelmesnek lenni, beszerelmesedni, anélkül, hogy különösebb mondjuk intellektuális munkát belevittünk volna a dologba. Általában ilyen, nem akarok most lerombolni világokat, az ilyen típusú szerelem az még nem is tart nagyon sokáig egy másik embernél sem. Ott is nagyon fontos az intellektuális munkát belevinni ahhoz, hogy ez egy fenntartató, egy fenntartható fejlődés legyen. De Istennel kapcsolatban biztos, hogy nincs ilyen, mert Istennel kapcsolatban Isten nem egy kézzelfogható, nem egy látható, nem egy szagolható, egy tapintható valami. És azért mindenképp szükség az intellektuális munkára ahhoz, hogy egyáltalán kapcsolatba kerüljünk vele. Egy mákos tésztával könnyű kapcsolatba kerülni, mert megkóstolom, és ott tudom, hogy szeretem, vagy nem szeretem. Isten az nem egy ilyen megkóstolható, letapintható valami. És ezért mindenképp miből kell kiindulni? A intellektuális munkába, tehát az agyunkat kell használni. Ezt hívjuk mi meditációnak. És hogy mondjunk erre egy példát. Meditálok azon, elgondolkodom azon, hogy Isten, hogy tulajdonképpen mit jelent a létezés, és mennyire komplex az a létezés, amiben én vagyok. Már csak a fizikai létezés is, az univerzum és a természet, az milyen összetett, és milyen milliónyi, fantasztikusan, csodálatosan összeillő részletből és önkorrigáló részletből áll. És hogy ez mégis ez a létezés minden eleme mennyire múló, és hogy kell, hogy legyen egy végtelen, egy abszolút létezés, ami ezt mind létezteti, akkor ehhez a végtelenhez képest mennyire semmi is. És egyáltalán meditálok ezekről a kérdésekre, elgondolkodom, elmélyítem a tudásomat, és azt nem csak lexikálisan mélyítem el, hanem megpróbálom a saját vonatkozásomban is végig gondolni, akkor abból biztos, hogy valamilyen érzelem fog születni. Mondjuk egy emberre is egy példát. Van úgy, hogy nekem valaki rokonszemves, mondjuk a fejével találkozom, és ugye ránézésre rokonszemves. De ezt ebben a szobában mindenkitől el tudtam mondani, ez csak egy ne vegyétek személyesnek, hogy a Ferivel példálkozom. Tehát ugye a Feri nagyon rokonszemves, de hogyha a Ferinek a csak ezen a szinten maradunk, hát akkor ez egy ilyen, ez egy rokonszemes fiú, vagy új ember. De ha mondjuk megismerem őt, megismerem a munkásságát, az élettörténetét, azt a mondjuk azokat a jó tulajdonságait, ami rá jellemzőek, akkor ezt a egyszerű rokonszemet, ezt el lehet jobban mélyíteni. A probléma az, hogy ehhez ugye szükség van a megismerésre. Szükség van arra, hogy eltöltsünk egy időt, olvassak a munkásságáiról, a műveit megismerjem, megismerjem az otthonát, stb. Tehát munkát kell belefektetni. Istennel kapcsolatban is lehet, hogy van egy első benyomás, vagy van ami, sokkal nehezebb, mint a Ferivel, a Ferivel rá lehet nézni. Istennel kapcsolatban van általában valami halucináció, vagy valami olyasmi, hogy az ember azt gondolja, hogy ez egy benyomás, de pedig van egy első valami. De ahhoz, hogy abból egy mély érzelem legyen, azt el kell mélyíteni. Ahhoz pedig nem olyan könnyű Istent megismerni, mint a Ferit, mert elnézést Feri, de mégis egy sokkal inkább kétnyújtásra levő valami. Itt viszont el kell mélyíteni egyáltalán létezésről a tudásunkat, mert Istenhez Csak a létezésen keresztül tudunk eljutni, hogyha a saját létezésünket jobban megismerjük, akkor ugye ő mi abban hiszünk, hogy ő a léteztető, akkor itt tudunk hozzá közel kerülni. De ehhez intellektuális munkára és meditációra van szükség. Ugye, és itt a meditáció mikéntje, a meditáció meditációnak a miensége az, ami meghatározza, hogy aztán milyen érzelem fog abból születni. Akár csak egy másik emberről beszélünk, akkor ha arról mondok, hogy a Feri milyen hatalmas, és én mennyire kicsi vagyok hozzá képest, és egy ennek is akár több szintje lehet, tehát lehet egy primitívebb szintje, és azt mondja, Feri milyen hatalmas, és ha én nem úgy viselkedem, hogy kell, akkor csúnyán el tud bánni velem, ez egy elég primitív szintje a Feri félelmének, de ez is már valami, ez is már egy szint. De mondjuk lehet egy másik szint, hogy ez a Feri, ez egy borzasztó művelt, szofisztikált ember. Az ő társaságban nem fog köszögni, mert megpróbálom fölvenni azt a szintet, amiben ő van. Ott nem azért nem fog befogni, mert félek attól, hogy a Feri elbán velem, vagy mert előveszi a bunkos botot és lecsap, hanem azért, mert szeretném fölvenni átérzem azt, hogy ez mennyire ráérzek erre a másik dimenzióra. Tehát mindannyiatokon már voltam, hogy egy nagyon fontos ember társaságában, vagy egy nagyon híres ember társaságában, vagy egy nagyon nagy tudós ember társaságában egy kicsit másképp viselkedünk, mert megpróbáljuk fölvenni azt a hangulatot, vagy érezzük a súlytalanságunkat. Most ugye Istennel, ez körülbelül így van, hogy Istennel kapcsolatban is, amikor azt mondjuk, hogy Isten félelem, annak egy nagyon primitív szintje az, menjünk meg, próbálj meg alulról fölfelé haladni. Isten félelemnek egy nagyon primitív szintje az, amikor azt mondom, hogy félek a büntetéstől. Tulajdonképpen az nem is Isten félelme, hanem a büntetés félelme. Igazából az Isten az nem egy központi szereplő a történetben. Hogyha én így meg úgy fogok cselekedni, akkor utána büntetés jár nekem, nem leszek egészséges, nem leszek sikeres, vagy a túlvilágon, vagy valami borzalom, fájdalom ér, vagy ilyesmi. Ez mind attól félek, hogy nekem van bajom esik. Tehát nem rólam van szó alapvetően. Az egy nagyon alacsony szintje. És ezt nem is nagyon szoktuk az Isten félelem kategóriába számolni. Nem egy rossz dolog, nem lehet többsége, idáig se jut el, de ez egy elég primitív szint, ez a legalacsonyabb szint. A következő szint, amiről már itt most akkor vissza oda kanyarodunk, ahol most tartunk a tárgyában, a következő szint a 42-es fejezetben szó volt, az amikor olyasmi, mint amikor érzem azt, hogy valaki figyel, másképp viselkedek, mint amikor úgy érzem, hogy egyedül vagyok. És itt idéztük az előző fejezetben, amit Johanan ben Zakkai rabbi mondott, mielőtt a halálos ágyán elbúcsúzott volna a tanítványaitól, akkor azt mondta nekik, ha levaj se ijá léhem, mojre somáim, ke mojre basszagadom. Bárcsak olyan lenne rajtatok az ég félelme, mint a húsvér ember félelme. Szóval neked adni. Ennyi az egész? Azt mondja, igen. Miért? Mert amikor az ember tudja, hogy egy húsvér ember ott van mellette, akkor nem enged meg magának olyasmit, mint amikor egyedül van. Ha éreznétek azt, hogy Isten úgy mindig ott van veletek, mint amikor ott van veletek egy másik ember akár, akkor másképp viselkednétek. Az ember, amikor ott van egy másik ember, akkor kultiválja magát. Amikor nincs ott egy másik ember, akkor elereszti magát. De ha éreznétek azt, hogy Isten mindig nézziteket, és nem kell azt érezni, hogy Isten a végtelen, és csak egyszerűen csak egy szempár mindig figyeltiteket, akkor már egy magasabb szinten lennénk. Az ember, amikor bűnkövete, azt mondja, már csak meg ne lásson, ez meg az. Hogyha tudja azt, hogy van valaki, aki mindig figyelni, akkor ez már egy magas szint. Akkor ezt hívtuk mi a legalacsonyabb szintjének az örökkévaló félelmének, hogy éreztetni magunkban meditáció révén, annak a révén, hogy végig gondoljuk azt, hogy Isten nem csak mindenütt ott van, hanem mindent folyamatosan léteztet, és minden dolog létének az eszenciája, ha ezt végig gondoljuk, akkor ez már azt az érzést kelti bennünk, de ezt folyamatosan újra és újra végig kell gondolnunk, ezt hozzá kell szoktatni magunkat. Ez egy nagyon komoly intellektuális és lelki munkával jár, az ember hozzászoktassa magát ahhoz, hogy Isten mindig ott van és mindig figyeli. Erre mondta azt az által ebben az előző fejezetben, hogy a héberben a hit szó, emuná, az azzal szóval rokon, hogy immun, gyakorlás, gyakorlat. Az embernek gyakorolnia kell. Mindig újra és újra végig kell ezt gondolnia, és újra és újra akkor rászállhat Isten félelme, azt, hogy érzi a súlyát annak, hogy mit csinál. Most ez körülbelül olyan, mint amit az előbb mondtunk, hogy elmész egy társaságba, akkor nem fogsz böfögni. Amúgy böfögnél, de most a társaságban nem, mert érzed, hogy itt mások is vannak, és ja, ha ezt eléred, ez egy magas szint, ha Istennel kapcsolatban ezt eléred, és bármahol is vagy, és egyedül is vagy, akkor is érzed ezt az isteni jelenlétet, ez egy nagyon magas szint. De itt nem lehet azt mondani, hogy ez megváltoztatott téged. Mert te amúgy magadtól befögnél, csak azért nem befögsz, mert valaki itt figyel. De nem mondod, hogy ez téged megváltoztatott, hogy belülről, mondjuk már nincs ott a készítése arra, hogy befögjél, vagy, hanem egyszerűen ebben a közegben úgy érzed, hogy ez nem helyén való. És erről lesz majd szó, ebben a fejezetben, hogy milyen magasabb szintjei vannak a Isten félelmének. Én most azért mondtam, hogy eddig két szintről beszéltünk, ugye? Volt a büntetés félelme, azt mondtuk, hogy szedjük is félre, nem is számít ide. És most egy alacsonyabb szintről beszéltünk, a legalacsonyabb szintről beszéltünk, ami az, amiről az előző fejezetben szó volt, aki még emlékszik, hogy érzel az Isten figyelmet, az, hogy Isten figyel rád minden pillanatban, ezt érzed. Ez már egy szín, de mégis a legalacsonyabb szint. Most mert tovább mennék, az ennek egy történet elmesélni. Ugye volt a Rebe Márás, a negyedik Lubavicsi Rebe, Rabbi Shmuel, ugye ezzel van ilyen sok Shmuel a Lubavicsi, akkor minden második ember a Shmuel. Shmulik. Te is például. De mondhatod, hogy emiatt. Rabbi Shmuel azt mesélik róla, hogy az ő apja volt a Tzemach Tzedek, a harmadik Lubavicsi Rebe. Tessék, hogy nagyon szent spirituális ember volt, és volt egy hely, ahol nem engedte be a haszidjait, a híveit, mert intim hely volt, ez a temetőben, amikor elment meglátogatni a lapja sírhelyét. Az elég gyakran történt, hetente többször, és ide mindig a kocsisa vitte, a sofőrje, aki egy nem zsidó volt, senki másnak nem volt megengedve, hogy a közelbe se akár legyen. Tehát a haszidok nagyon kíváncsiak voltak, hogy mégis mi történik ilyenkor a rebével, de ugye a kocsisok meg volt esketve, hogy nem szabad mesélni erről. Mit csináltak? Hát meghívták egy pár korcs vodkára, és addig-addig fábrengeneltek vele, addig-addig mondták a lehányomot, és csak ő mondta, ő itta, a többiekkel mondták, amik berúgott, csak egy adott pillanatban kérdezik, na, mesélj el, hogy mi történik a rebével ilyenkor, azt mondják. Tudják, hogy a rebét nagyon rég ismerem, nagyon tisztelem, és tényleg egy különleges ember. Azt muszáj nektek mondanom, hogy egy hibája van. Mi a hibája? Mondja, nincs elég önbizalma. Miért nincs? Képzeljétek el, hogy mi történik, akkor megyünk a temetőbe. Amikor oda megyünk, amikor már kezdünk közelni, kezd remegni. És amikor bemegy a temetőbe, akkor úgy remeg, és reszket, hogy mindjárt összeesik. Reméltek, nincs engem önbizalma. Én bemegyek a temetőbe, kit érdekel? Ennyire be van tojva a halottaktól? Engem nem érdekel, bemegyek, számomra velem nem csinál semmit a temető. Ezt eltanulhatnál tőlem, hogy milyen önbizalma legyen az embernek. Ugye, vicces történet, de mi volt az a lényeg? Hogy a Rebe az átérezte, a jelenlétét azoknak, akik ott el voltak temetve, beleért az apját, aki egy nagy szádik volt, aki nagyon tisztelt, és ezen keresztül átérezte az isteni közelséget, és olyan érzést adott rá, mint amikor te ott állsz egy óriás előtt, és az az érzés, amit látsz a szemeiddel, ez ilyen hatással van rád. Ugye az ember, amit a szemeivel lát, az nagyon tud adni a pszichéjére. Nem véletlen, hogy ezért ennyire fontos megválogatni az ember, mit lát. Ugye nem véletlen, hogy ezért fontos megválogatni, mit néz az ember, mit lát az ember. Mert az ember az, hogy csak pláne ma, amikor vannak filmek és hasonlók, van egy virtuális valóság, az teljesen meg tudja változtatni a pszichéjét, mert a látás az annyira erős benyomást hagy az ember. Ezért van az írva, hogy amikor a tóraadás volt a Szinájhegynél, akkor a zsidók látták a hangokat, ami kinyilatkoztatás hangjait, azt látták. Mit jelent, hogy látták? Hogy olyan erős volt a hatás, mint amikor az ember lát valamit. És Istennel kapcsolatban, meg spirituális dolgokkal kapcsolatban általában nem szokott ilyen erős hatás érni minket, mert nem látjuk. De az az ember, aki azt, amit lelki szemeivel odaképzel, azt úgy éli meg, annyira erősen odaképzel, mint hogyha látná, arra az emberre olyan mély hatással van ez, hogy tényleg olyan erős a hatás, mint hogyha látná. És nem arról szó, hogy neki nem volt elég önbizalma, az volt, hogy ő tényleg elérte ezt, hogy ő ezt lássa. És ez a jirának a lényeg. Amikor azt mondjuk, hogy jirát sem, azt úgy szoktuk fordítani, hogy Isten félelme. De héber az az, hogy jirá, ez mit jelent? Jirá, roj, látni. A jirát, ha sem, az azt jelenti, hogy látni Isten, nem félni, csak héberul a félni, meg a látni, az ebben az értelemben közös. De nem az van írva. Igazából héberül, ha mondják azt, hogy fél, pahad, lefahed. Nem úgy hívjuk, hogy pahad a sem, Isten félelme, hanem Isten látása. De ez a dolog lényege. Isten az emberek többségének az, hogy elmond valami. Szép dolog. Hiszek benne, nem hiszek benne. De az is, aki hisz benne, annak is, hogy elmondol. A gyakorlatban az életét nem változtatja meg. Mert elmond valami. Miről szól a jirát Hashem, amit mi Isten félelmének fordítunk, de valójában Isten látását jelenteni, az, hogy olyan hatással legyen rám Isten, mint valami, amit látok. És nem csak egyszer látok, hanem folyamatosan látok mellett. Folyamatosan érzem, hogy ő lát, és én látom, hogy ő lát. Szóval ez a alacsonyabb szintje az Isten félelemnek. Azt, hogy miért alacsonyabb, hogy mi akkor ennél a magasabb szintre, mindjárt el fogunk jutni, de ehhez mindenképp az szükséges, hogy olyan érzése legyen az embernek, mint hogyha látná és ezzel valóságá válni. Vagy másik történet, volt egy haszid, de ebben azt tudtuk, hogy a lelovi haszidok, az szóval lengyel haszidok, és ugye ennek az első mestere, vagy az első, a dinasztia első feje, úgy hívták, hogy Olyevicről, hogy neki az volt, hogy úgy hívták, hogy a zsidók szeretője. Minden zsidót nagyon tudott pozitívan értékelni, szeretni. Kettő mesélni, hogy valahol volt, és akkor nagyon sok időt eltöltött valaki, mert kérdezték, hogy miért voltál ott. Azt mondja, hát nagyon érdekes dolgot láttam. Azt mondja, mit? Hogy volt egy valami kis műhelyben, ahol volt két zsidó, az egyik volt a főnök, a másik a munkás. A munkás nem dolgozott eléggé szolgalmasan, vagy eléggé jól, és erre oda ment hozzá a főnök, azt mondja, megvernélek, ha nem lenne itt Isten. Ha nem tudnám, hogy Isten lát, akkor szétvernélek. De azt mondja, nem volt egy szép mondás, egy kedves mondás, azt mondja, ebben meglátta azt, hogy milyen fantasztikus, hogy még egy ilyen ember is, azt mondja, hogy érzékelte, hogy Isten úgymond legalábbis erre hivatkozott, Isten itt van, és ő meg lehetne volna, de érezte, hogy Isten itt van, vagy legalábbis azt mondja, hogy Isten itt van, ez már egy szint. Oké, miért elkezdjük a fejezetet, most általában ugye magyar folytásból szoktuk azt, csak még nem készült el a szokásunkhoz szívem, még nem készült el a 43-as fejezet, akkor csak mondanám, hogy van egy mondás a Talmudban. Talmud azt kérdezi, hogy annak kapcsán merülnek föl, hogy mi van előbb, mi következik előbb? Az Isten félelem, vagy a tudás, a bölcsesség? tudás. Tehát mi a Tóra elsajátításához, a Tóra bölcsességének az elsajátításához? Mi a sorrend? Előbb az ember féli Istent, és utána el tudja sajátítani a Tórát, vagy előbb elsajátítja a Tórát, a bölcsességet, és utána jönnek az Isten félelme.
Előbb fél.
A lányom azt mondja, hogy előbb fél, a fej azt mondja, hogy előbb tanul. No, az tudjátok, miért jó kérdés ez? Az mert mindenkinek igaz van, mint a viccben, amikor abban azt mondja, neked is igaz van, sőtnek azt a viccet. Neked is igaz van. Szóval ez így van, mert azt mondja, a Tóra azt tanul, azt mondja, én hakma, én nyira. Ha nincs félelem, nincs tudás. Ha nincs tudás, nincs félelem. Mind a kettő igaz. És egy másik szint. A kezdéshez valami minimális félelem kell, és akkor lehet elkezdeni a Tórát tanulni, és hogyha megvolt a Tóra tanulás, és a bölcsesség, és a meditáció, akkor eljut az ember egy még magasabb szintre. És ugye ennek az egyszerű jelentése ennek a mondásnak az valóban ez a legegyszerűbb módon. Valaki ahhoz, hogy Tórát tanuljon, vagy egyáltalán elkezdeni ezekre a dolgokra gondolkodni, van egy minimális affinitás, valami minimális motiváció, valami minimális Isten félelem, hogy Istenhez való viszonyás kell. Akkor már nem kezdeni el. Utána, ha elmélyülsz benne, akkor sokkal magasabb szintre tud eljutni. És ezért van az, hogy előbb Isten félelem bölcsesség, bölcsesség Isten félelem. Először, hogy egyáltalán elkezdél tanulni, az kell egy minimális Isten félelem. Ha már elkezdél tanulni, akkor van egy bölcsesség. Ha van bölcsesség, akkor el lehet egy magasabb szintre. Ha nem lenne a kezdeti Isten fél, akkor nem lenne motiváció, nem lenne, ami elindítsa, nem lenne, ami megnyissa a szívedet, hogy egyáltalán nyitott legyél a dologra. Ez az egyszerű magyarázat, nem? Szerintem nem?
De
mondjuk miért éppen erről akartam mondani? Miért nem matekot, vagy fizikát, vagy biológiát? Azt, hogy ez érdekes, azt hisz, hogy van valami viszonya a dologhoz?
Aha.
Hogy valami, ami kétek. De ez csak az egyszerű jelentés ennek a mondásnak. A mélyebb jelentés, amit azt a tányában mond, az az, hogy van egy alacsonyabb szintje a jirának, egy alacsonyabb szintje az Isten félelemnek, ami megelőzi az úgynevezett a tudást, és ez most nem abban az értelemben, amiben beszéltük a tanulást, hanem a tudást, valamilyen megvilágosodást, és aztán van egy magasabb szint, ami követi a megvilágosodást. Most a tudás itt a hokma, ez egy, nem egyszerűen azt mondja, hogy eljön azért érte tanulni, hanem azt, hogy van valamilyen, most end alapján a tányában azt mondja, hogy van úgynevezett jiratató, az alacsonyabb szintű istenfélelem, és van a jira illam, a magasabb szintű Isten félelem. És mind a kettőben van egy alacsonyabb szint és egy magasabb szint. Azt mondja, van egy alacsony szint és egy magasabb szint, és ezen belül is, az alacsonyabb szinten belül is van két szint. És a magasabb szinten belül is van két szint. Mi most miről beszélünk, amiről most beszélni fogunk, az alacsonyabb szintben az alsó és a felső szintről. Még nem jutunk majd el a gyákról. Amiről mi eddig beszéltünk, az a tudat, hogy ő érzi, hogy egy szempár folyamatosan nézi, az az alacsonyabb szintnek az alsó szintje. Mert a bűntől való félelme, amiről még beszéltünk az elején, az még ez alatt van, az nem is számít ide, nem számít ide. Oké. Akkor itt kezdjük a 43-as fejezetet. Így, hogy most nincs lefordítva, akkor a héberül fogom olvasni, és abból fordítom magyarra. Az iratot az ú, és ide kijön, mit szólít, hogy valaki mert szól, mert szóval, ennyire ennyi haka. Ugye, íme erről az alacsonyabb szintű istenfélelemről, amelynek a célja tulajdonképpen nem más, hogy mi, mint hogy az örökkévaló parancsolatait megtartsuk, és elzárkózzunk mindenféle rossz cselekedetről. Erről mondták bölcseink azt, hogyha nincs félelem, nincs bölcsesség. Ugye mit mondtunk? Van két mondás. Ha nincs félelem, nincs bölcsesség. Ha nincs bölcsesség, nincs félelem. Sőt, mit mondtunk? Félelem, bölcsesség, bölcsesség, félelem. Akkor az alacsonyabb szint, amiről mi most beszélünk, ez, amiről eddig beszéltünk, ami elvezet engem ahhoz, hogy Isten féljem, és hozzásegítse, hogy ne böfögjek a társaságában, ez egy metafora, és hogy ne szegjem meg a parancsolatait, ez az alacsonyabb szintje az Isten félelemnek. Jézus, hátusz a gárdus, és ezen belül is van Egy alsó és egy felső szint. Most szóval nem is alsó és felső, hanem kicsinyesség és magasztosság szintje. És majd később érthető lesz, hogy miért ezt a kifejezést használják. Akkor értjük mindenki, ugye? Van két szint, alsó és felső. Mi most az alsóról beszélünk, és ezen az alsón belül is van a kicsi és a nagy. Jézusban bekénez kákmusz, bekénez gádusz. Hájnunk, s nímsak a bekénez érezzú, mész bajnözve, glasosan, diúme málak alálom, én mehetve kell málak tapkó, sanol hulló, vénak kell, kell vág le, hájsz meg, meg hulló, amik én. És társadsz kalajnus, lomány, már nem máj lesz. Ugye van egy olyan, a Talmudban egy ilyen leírás, hogy Isten, hogy minek kapcsán, azt mondja a Talmud, hogy de Vuhad Neszárt, aki Babilon király volt, és lerombolta a szent, első szentét, ő azt mondja, Talmud idézi, hogy azt mondta, én fölmegyek, és kihívom Isten. Szóval, hogy ő eljut Isten szintjére. Ugye a Talmud értelmezésében, ez meg Vuhad Neszárnál, és később a második szentében Titusnál is, ugye úgy van előadva, hogy ők Istennel heptiáskodtak. Istent hívták ki párbajra ezzel, vagy úgy érezték, hogy azzal, hogy lerombolják Isten házát, tulajdonképpen Istent kérdőjelezték meg, mint a babiloniai, vagy a Bábel tornya. Szóval egy ilyen a Talmud azt mondja, hogy úgymond megszólt az égi hang, hogy te fogod kihívni Istent párbajra, és akkor van egy leírás, hogy Isten milyen hatalmas. Most nyilván itt egy metaforáról van szó. De a Talmud ugye idézi Ezékiel proféta látomását, ami úgy írja le Istent, vagy az isteni látomást, mint egy szekeret, amin tart négy állat. Négy repülő állat. És a szekéren pedig van egy trón, és a trónon pedig ott ül az Isten. És erre azt mondja, a Talmud, hogy milyen méretekről van szó, azt mondja, mert ha aretlere kiállt, mert hallek tafkov sana. Azt mondja, a földet körülveszi hét, ez egy visszatérő kép, a földet körülveszi hét égbolt. Ez a hét égbolt, ez egy, hogy ezt pontosan, hogy kell értelmezni, ez nem teljesen világos, de egy valami olyasmi, mint hogy lenne hét hagyma réteg. Azt mondja, eljutni a földtől az első rétegig, mert Hallek Tafkuf Sana, az 500 év menetelés. Ha csak valaki menne 500 évig, akkor jutna el az első szintig. A Bélere kiáll, és még eljutni minden szint között, minden ég volt, vagy minden ég között a hétből, az is még 500 év, és még 500 év, és még 500 év. És Ragnachájus, akkor eljut a szekérig, amit tartanak az állatok. Az állatoknak a lábához eljutni, neget kulan, az mindazzal egyenértékű, mint amit eddig megtettél az összes égbolt között. De az össze az 500-7-et, az 3500 év menetelés, az eljut csak a lábukhoz, és az duplád meg. És még és akkor így végigmondja, hogy és eljutni az állatoktól a szekérig, és a szekértől a trónig, és a tróntól az öröki a lábáig, és ez mindegyik dupla annyi, mint ami összesen volt az előzőkben. Nem érted matematikailag? Ez egy volt 3500 év, és onnan eljutni az állatokig, az még 3500. Ha onnan az állatokra eljutni a szekérig, az még 7000. Onnan eljutni a gyerekek, az még 14000. Oké, tehát ez egy ilyen leírás, hogy milyen hatalmas, hogy el akarod képzelni Isten, hogy milyen hatalmas, akkor így képzeld magad elé. Most ugye, ez egy metafora, de ez egy olyan metafora, amit egy egyszerű ember is maga elé tud képzelni, és hatással tud rá lenni, hogy Isten hatalmasságát végig gondolja. Magyarul végig gondolni azt, hogy az örökkévaló hogyan tölti meg a világot, és az egész univerzumot, és mindent, amit itt amit elmondtunk, hogy égboltról, égboltra, és stb. És azt is végig gondolni, hogy hogyan következnek egymásból a különböző világok, amikről ugye korábban többször szó volt, hogy van négy világ, és ezeknek a láncolata hogyan követi egymást. Mégis ennek a meditációnak, ezt mind végig gondolja az ember, és azt végig gondolja, hogy Isten mindenütt ott van, és ez a hatalmas Isten mindenütt van ott, és mindenütt lát engem, mégis ez a meditáció is egy külsődleges és alsó szintű meditáció. Mert áhása nincs a hamra élőmű, sem le húsim, sem a meleg, akkor is valakul. És mi sztáterom, mi szlávosból emlek a jövőszak. Ez mégis egy alsó szint. Miért? Egy alsó szintje az Isten félelemnek. Mert miről van szó? Mit gondol itt végig? Az, hogy én milyen kicsi vagyok a hozzá képest. De milyen relációban beszél? Az én és a világ hatalmasságának a relációja Istenhez. Ugye van olyan például az ember természetben, szokták mondani, az ember a természetben érzi Isten közelségét, hogy jobban át tudják érezni. Amikor kimész mondjuk egy hatalmas, mondjuk a Monteverestet, és látod azokat a méreteket, és azokat azt a hatalmasságot, amihez képest, milyen kicsi vagy, valahogy közel hozzád azt a fogalmat, hogy mennyire kicsi vagy Istenhez képest. Isten nyilván nem a hegy. De amikor azt érzed, hogy a létezés, a manapság különösen, amikor az ember olyan kicsinek érzi a világot, mert ugye mindenhol rögtön el tud jutni, egy telefonnal, egy mobiltelefonnal rögtön tud szólni, a világ másik fele az önképpen itt van, fölül a repülőre, és amikor kimegy a természetbe, és átérzi azt ahogy fölnéz az égre, és a csillagokat lát, és érzi, hogy micsoda kis porszem ebben az egész gépezetben, akkor az jobban közel hozza számára az Isten nagyságát, és azt, hogy milyen kicsi ez az egészhez képest. Ez egy fantasztikus dolog, és tényleg nagyon sok mély meditációra lehet erre eljutni. De mégis milyen szinten, olyan szinten, amiben Isten és az én viszonyomat a világok relációjában gondolom végig. A Monteverest és az égbolt relációjában. És ezért ez mégis egy alacsonyabb szint. Mert ez mind-mind arról a szintről, azon a szinten keresztül szól, ahogy Isten beöltözik és megszerenti ezt a létezést. És azt nézem, hogy wow, valaki csinált egy ilyen hegyet, mint ez a Monteverest, ő milyen hatalmas lehet. Most tudom, erről van szó, hogy látod az égboltot, és látod a természetet, és azt mondja, hogy fú, ez valami fantasztikus dolog, amilyen kis porszem vagyok, akkor ez egy relációt teremt, vagy az, aki ezt az egészet, vagy az, ami ezt az egészet működteti, és létrehozta, ahhoz képest mennyire sem vagyok. De miről van itt szó? Arról, ahogy Isten létrehozza ezt a világot benne, velem. Akkor ha azt gondolom, ha azt tudom, hogy Isten sokkal többről szól, mint végtelen, ugye? Sokkal többről szól, mint hogy létrehozta a világot. És mi hiszük azt, hogy Isten többről szól, mint hogy létrehozta a világot. Akkor ehhez képest, ha én csak ebben a relációban gondolom végig Isten nagyságát és az én porszemségemet, akkor még mindig egy alacsonyabb szint. Ez olyan, mint hogyha a Feri egy kiváló focista, és én egy omis vagyok, aki most kezdtem el focizni, és azt mondom, hogy fú, hát ez a Feri belerugott, bele tudott rúgni a labdába. Hát ez egy fantasztikus dolog. Belerugott a labdába, nézd csak meg, és kurul a labda, amikor egy omozás még bele se tud rúgni a labdába, az ő relációjában az, hogy a Feri belerugott a labdába, az egy nagy dolog, mert a Feri egy NB1-es játékos, meg nem az a nagy dolog, hogy belerugott a labdába, mert ezernyi képessége van még, ami nagy focistává tette most elnézést. A például, de Istennél ugye erre van szó, hogy ránézek a Monteverestre, hogy wow, aki ezt megteremtette, aki ezt létrehozta, hogy én milyen kis semmi vagyok, hát ha a Monteverestet képest ilyen kis ember, akkor az, ami ezt az egészet létrehozta, és ami tényleg, és nem, az, ahhoz képest milyen kicsi vagyok. De hát az Isten milyen relációban gondolja végig? Abban a relációban, ami az én relációban egy nagy dolog, hogy ő belerugott a labdába. De nem az abszolút végtelen relációjában. Akkor ezért ez a meditáció, ez a vonatkozás, ez még egy alacsonyabb szintű vonatkozás. Mert ez arról szól, hogy én kicsi vagyok a természethez, én kicsi vagyok az univerzumhoz képest, és hogyha Isten az, aki ezt az univerzumot létrehozta, akkor wow, akkor hozzá képest milyen kis nulla vagyok. Mennyire kiszolgáltatott vagyok. Ugye az ember, amikor fölnéz a végre, hogy a tengeren egyedül hajózik, akkor átérzi a kiszolgáltatottságát a természethez képest, és mert tudja azt, és hiszi azt, hogy a természetet az nem magától van, hanem hogy Isten hozza folyamatosan létre, érzi a kiszolgáltatottságát, a nullifikációját a teremtőhöz képest. De ez mind az Istenről milyen reláció van beszélni, mint teremtő, mint aki ezt a fizikai világot létrehozta. De mi hiszük azt, hogy Isten sokkal több, mint az a fizikai világ, amit ő létrehozott. Vagy sokkal több annál, mint egyszerűen egy teremtő. Érted? Isten nem attól Isten, vagy nem attól hatalmas és végtelen, hogy létrehozta a véges világot. Igaz, hogy létrehozta. De számára létrehozni a véges világot az olyan, mint hogy fantasztikus, hogy a napsugár ide bejön, és ezt a szobát bevilágítja. De a nap valós létehez képest ez nem egy nagy dolog, vagy nem egy, ez tulajdonképpen egy nulla, egy felmérhetetlen miniatűr valami ahhoz a energiához képest, ami a napban sok millió évre, fényévre innen, vagy sok millió fényévre nem, de elég messze innen, 8 percnyi fényévre, igen, innen megvan. És ezért ez egy külső, ez a meditáció, ez egy külsőleges, egy alacsonyabb szintje a meditációnak. De Rákse hív, sáv, de Pesach, vagy hív a mitzvot. Csak hogy ez mégis egy szint már, mert mit eredményez, ha ezt végig gondolom, és elmeditálok ezen, ez azt eredményezi, hogy átérezzem az én viszonyomat Istenhez, és ez azt eredményezi, hogy én a Tórát megtartsam. Az örök jó parancsolatot megtartsam. Arra ez elég, hogy rávezessen arra, hogy azáltal, hogy átérzem, hogy milyen kicsi vagyok ez a végtelenhez képest, ez rávezessen arra, hogy ne szegjen meg Isten parancsolatot, és megtartsam azokat. Erre már jó. De mégsem egy magas szint, mégsem egy...
És nem látom a lesélye, hogy pontosan ilyen, amit a mentén végig gondolom, azt mondja, mert hogy mi olyan is ügyek, hogy nem is számít, hogy megtartanak, vagy
sem? Ez olyasmi, mint mondjuk, vegyük az elvon a tengeres példát. Hogyha te a tengeren vagy, és egy kis hajóban a hullámokon vergődsz, és átérzed ezen keresztül a te kiszolgáltatottságod a tengerben és a természettel szemben, akkor ebből nem az a konklúzió, hogy hú, hát akkor itt tudom én, szórakozunk egy kicsit, és kezdjünk el, nem tudom én, kezdjünk a kezünket berakni a vízbe, meg nem tudom, mindenféle, amit a gyerekek szoktak a csónakba, és rá szoktak szólni, hogy agyálj fel. Meg pont fordítva érzed, hogy minden dolog számít. Mert én olyan kicsi vagyok, és olyan kiszolgáltatott vagyok, ezért minden dolog számít. Mert ugye a létedről van szó. Nem arról van szó, hogy te, ha azt átérzed, hogy ez a hatalmas valami, és a te léted milyen kevés, akkor ott minden, ott nagyon az embernek meg kell húznia magát, és minden apró részlet, részlet számít. Van egy szép mondása a Baal Shem Tovnak, hogy Vászlóval azt mondta, hogy körül vagyunk véve egy óriás világgal teli drága kövekkel, és egy kicsi-kicsi kis kéz eltakarja ezt a szemünk elől. Az ember fog egy kis pénzérmét, egy 5 forintost, és a szem elé teszi, akkor az eltakarhat egy Mont Everestet is. Egy óriási hegyet is. Szóval mire mondta ezt a példát? Hogy az ember kinyitná a szemét, és egy kicsit elvonatkoztatna a kicsinyes egójától, ami eltakarja ezt előre, akkor látná, hogy milyen egy hatalmas létezésben van benne. Az emberek többsége mivel foglalkozik az idő nagy részében? Saját magával. Ő kicsinyes kis dolga, a vacsora, az ebéd, ez ezt mondta, az azt mondta, ezt csinálom, azt csinálom, ide megyek, oda megyek, ezzel ezt mond neki, ezt mondom, most a saját egója körül, a saját léte, ez kitölti a mindennapjainak a nagy részét. És ez az ego, ez az önközpontuság, ez egy mint egy kis kéz, mint ha ide teszel, akkor mit látod a kis kezed? És nem látod, hogy mi van mögötte, és mi van körülötte. És a többségünk ebben szenved. Ugye ez az első szint, amiről mi most beszélünk, az alacsonyabb szintje az Isten félelemnek, az, amikor leveszed ezt a kezet. És képes vagy meglátni azt, amiben vagy. És milyen fantasztikus az a... És milyen óriási ez a valami, amiben vagy. Ugye pontosan erről beszélünk, ez a tengeres példa, hogy az egy nagyon jó példa erre. Amikor hirtelen kiemeled magad abból a kis kicsinyes közegből, amiben vagy, és belekerülsz a tenger végtelen hullámai közé, akkor hirtelen átérzett, hogy ezek a kicsinyes dolgok, hogy most ő így szólt, meg azt mondta, meg én, meg megsértődtem, ez semmi, neki nincs jelentőség az egész. Vagy amikor, mindig arra szoktam gondolni, amikor egy űrhajós kimegy, kirepül a világból, és lenéz a világra, és akkor érzi, hogy ő milyen egy semmi, egy nulla azon a kis ponton, ami önmagában csak egy kis pont ebben az univerzumban. De akkor leveszi az ember, leveszi a kezét a szemeiről, és akkor hirtelen meglátja azt, ami körülötte van, és ez eredményez egyfajta komolyságot. De ez nagyon egy magas szint, de nem könnyű eljutni, ide sem. De még mindig ez Istenről milyen relációban beszél, milyen relációban van szó, abban a relációban, ahogy Isten és a teremtés, és én. Én ránézek a Monteverestre, és a Monteverest segít nekem azt végig gondolni, hogy én milyen nulla vagyok. Ha ilyen nulla vagyok a Monteveresthez képest, akkor itt milyen erők mozognak. Ez, én mennyire egy semmi vagyok ez az egészhez képest, és ide segít eljutni. De ez mégis az én relációmban, és az Isten és a mint teremtő relációjában beszél. És ez az alacsonyabb szint, amiről most beszélünk. Most arról szó volt, hogy ezen az alacsonyabb szinten belül is van egy alsó és egy felső szint. Azt mondtuk, hogy van két szint, alacsony és magas, és az alacsonyon belül is van alsó és felső, a kicsinyes és a magasztosabb. Most mi a különbség a kettő között? Az erről még érdemes egy szót váltani. Az, hogy mennyire változtat meg ez engem belülről. És erről már egy szót beszéltünk korábban. Amikor egy társaságban nem büfögök, mert érzem, hogy a társaság figyel, vagy a társaságban, akkor miért nem büfögök? Nem, mert nincs készletés a büfögésre. Én amúgy egy büfögős pali vagyok, otthon mindent csinálok, amit csak lehet. Szóval kétem, mert a társaságban érzem a súlyát annak, hogy nem illik büfögni. Tehát, hogy én nem jelentett, hogy én megváltoztam, ez nem változtatott meg a társaság, csak pillanatilag érzem azt, hogy ez nem illik. Ez egy szint. Van egy másik szint, amikor a társaságban én próbálom alkalmazkodni ahhoz a szintre, amiről beszélünk. Például, amikor egy király elé állok, akkor lehet egy lehetőség, hogy a király előtt ott vagyok, és ott nem büfög, aki vagyok, de a szerencsére büfegést használom, és például nyilván lehetne mást is használni példaként. Egy másik, egy magasabb szint, amikor érzem azt, hogy mennyire, hát úgy mondom, egy paraszt vagyok ez a arisztokratához képest, és ezért próbálom fölvenni ezt a stílust. És mondjak egy szép példát, amit hallottam ezzel kapcsolatban, hogy egyszerű emberek is. Ha berakod egy nagyon egyszerű ember egy múzeumban, ahol sok milliárd forint értékű szépművészeti alkotások vannak, és ott 20 évet eltölt, de nem lesz egy műveltebb ember, de valahogy fölveszi ezt a stílust, az megváltoztatja őt. Ő annyira átérzi a súlyát annak, amit csinál, hogy ez megváltoztatja őt, és belülről megváltoztatja. Tedd be, ugyanezt az embert, és ugyanezt a munkát kell csinálni, csak nem a múzeumban, hanem a börtönben. Nézik az ajtón, nem megy ki senki, és egy egész más ember lesz belőle 20 év után. Szerinti, hogy ezért mondjuk azt, hogy ez a tudat, amiről most beszélünk, hogy érzem azt, hogy milyen kicsi vagyok ebben a világban, és Istenhez képest milyen kicsi vagyok, azon belül is lehet két szín. Van egy alacsonyabb szín, hogy én nem változom meg, csak amikor mindig belegondolok abban, hogy Istenhez képest milyen kicsi vagyok, és Isten lát, akkor azt nem illik, most nem csinálom. Ez is már egy nagyon magas dolog. De egy még magasabb szint ezen belül, amikor ez belülről is megváltoztat engem, amikor a természetemet átformálja egy idő után, és már nem is, nincs is bennem készvetés arra, hogy ezt csinálja. Mert érzem, hogy nem illik, hogy ez az alacsonyabb szint, amiről eddig most beszéltünk, és innen folytatjuk a jövő héten a magasabb szintről.